Most hallgassák meg Szabó Ferenc jezsuita atya jegyzetét a magyarországi egyházellenes támadásokról.
Ima év, vagy választási kampány. Fokozódnak az egyházellenes támadások. A Magyar Püspöki Kar január 1-én ima évet hirdetett meg a nemzet lelki megújulásáért. A körlevelet a katolikus hívekhez intézte, ez világos a megszólításból is, kedves testvérek. A magyar sajtóban számos visszhangra, bírálatokra is talált a körlevél. Különösen is feltűnő a liberális sajtó éles támadása a magyar katolikus egyház ellen. A körlevél tartózkodik a politikai csatározások említésétől, de röviden vázolja az ország súlyos társadalmi és erkölcsi helyzetét, és ezért bűnbánatra és imára szólítja fel a híveket. Világos tehát a körlevél műfaja. Minden bizonnyal a magyar főpásztorok majd az egyház szociális tanítása alapján a megfontolt szavazáshoz is adnak támpontokat, amint ez kötelességük is. Erre 16. Benedek pápa első körlevele is utal elődei nyomdokain haladva. De most maradjunk a lelki megújulást szorgalmazó körlevélnél. Bővebben nem foglalkozom a Magyar Narancs február 2-i számában megjelent szarkasztikus pamflettel, Majsai Tamás hosszú kampányoló írományával. Ő maga írománynak minősíti a püspöki körlevelet mindjárt cikke elején. A szerző stílusát érzékeltetem két idézettel. Mi is a levél célja? A klerikó-fasiszta historiogrillázástól elnehezült híveket az urna felé terelgetik. A cikk vége felé pedig ezt olvasjuk. A körlevél szerzői az imádságot és az imádkozók legszentebb érzelmeit az ellenségnek kikiáltott baloldallal szembeni keresztes háború kampány médiumává kívánják tenni. Ezek a szelidebb kijelentésekhez tartoznak. Mérsékeltebb az Élet és Irodalom 50. évfolyama 3. számában megjelent hosszú cikk Buda Péter és Gábor György szerzőpárostól. Nevüket már ismerjük a múltban is megjelent írásaikból, úgy tűnik egyházi szakértőként nyilatkoznak. Arról most ne szóljunk, hogy a szerintük ős konzervatív magyar püspököket kioktatják az imádság miben létéről, felvilágosítják a II. Vatikáni zsinat tanításáról, vagy éppen utalnak pontatlanul Karl Rahnernek az anonim kereszténységről vallott felfogására. A szerzőpáros is félreérti a körlevél műfaját, vagy éppenséggel megjelenését alkalomnak tekinti, hogy kifejtse a liberális felfogást az egyházpolitikáról, a katolikus egyház és az állam viszonyáról. Félreérti a műfajt, ezért beszél intoleranciáról, kirekesztésről, az ateisták megbélyegzéséről. A szerzők tehát felejtik, hogy a főpásztorok saját híveikhez szólnak, őket szólítják fel imára, bűneikért, elsősorban a hívők bűneiért való engesztelésre, ahogy ezt már II. János Pál pápa tette a világegyházhoz fordulva. A szerzőpáros megjegyzi, eszünkben sincs megkérdőjelezni nemzetünk jelenlegi nehéz helyzetét, az egyre mélyülő szociális feszültségeket és ellentéteket, időseknek, betegeknek, munkanélkülieknek, a családi erőszak áldozatainak vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a kiszolgáltatottságát, a társadalmi szolidaritás deficites jellegét. Ám meggyőződésünk, hogy e nehéz helyzet csak történelmietlen módon legfeljebb a manipuláció szándékával vedhető össze azon korszakokkal, amelyekben a társadalmi igazságosság hiánya, a szólás, a gondolkodás és vallás szabadság lábbal tiprása miatt legfeljebb csak egy igen szűk rétegnek adatott meg az emberhez méltó élet. Azt is elismerik a szerzők, hogy a jelenlegi magyar erkölcsi állapotok kárhoztatását nem tekintik minden alapot nélkülözőnek. Ám de, idézem, a körlevél szemérmesen hallgat arról, hogy a múlt bűneiben, a társadalmi katasztrófák bekövetkeztében az egyháznak volt-e valaha is valamilyen, akár tevékeny, akár csak hallgatásával asszisztáló szerepe. Most már helyben vagyunk. Következik a múlt bűneinek emlegetése, például a kommunista rendszerrel kollaboráló klérus tagjainak a legutóbbi időkig pozícióban tartása. Megjegyzem, a liberális ijés taktikájához tartozik, hogy elegen tartja az ügynök kérdést, hogy a választások előtt zavart keltsen. A szerzőpáros kitér a körlevél konkrét erkölcsi kérdéseire is, így az abortuszra, amelyet a püspöki kar egyik legsúlyosabb problémának tart. Itt hangsúlyozzák az írók, egy plurális demokráciában a katolikus egyház saját tanítását nem teheti normatívává. De hát a hívőket figyelmezteti az egyház erkölcsi normáira. Más kérdés, hogy a politikában elkötelezetteket arra buzdítja, hogy a lehetőség szerint a törvényhozás is megközelítse a keresztény etika és a természetjog normáit. Az már viszont ízléstelen replikázás, hogy hát a népesedési összámolás orvoslására valaki azzal vághatna vissza, tessenek felfüggeszteni a cölibátust. Félreérthető a következő mondat. Amint senkinek sem áll jogában az egyház autonómiáját súlyosan sértve kívülről elvárásokat megfogalmazni az egyház gondolkodását és praxisát illetően, ugyanígy nincs joga az egyháznak sem mások életvitelébe és gondolkodásába beavatkozni és azok fölött pálcát törni. De kérdezem, kik azok a mások? Mondottuk, hogy a püspökök katolikus híveikhez szólnak, tehát igenis emlékeztethetik a hívőket a katolikus erkölcs követelményeire. Számos más konkrét kérdés is előkerül a szerzőpáros cikkében, általában visszavágás formájában. Papi pedofília, pazar püspöki palották, katolikus iskolák finanszírozása és így tovább. De hangsúlyozzák, a körlevél talán legproblematikusabb pontja, amely egyúttal a társadalmi modellel szembeni nyílt hadüzenetnek is beillik, az a rész, amelyben a püspöki kar, mintegy az ateizmusra hárítva az ország nyomorúságát, arra kéri Istent, hogy könyörüljön Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. A szerzők belemagyaráznak a körlevélbe olyasmit, amit nem akar állítani. A megadott ima formulában felsorolják azokat a bűnöket, amelyekért engesztelni akarnak, elsősorban a sajátjukért, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Hogy másokért is imádkoznak, tehát mindazok megtérésért, akik a felsorolt bűnöket elkövetik, miért lenne ez tilos? Mondom, elsősorban magunkról, a hívőkről van szó, akik az Isten parancsait különbözőképpen megsértik. A püspökök nem állítják, hogy a katolikusok a jók, a nem hívők pedig a bűnösök, tehát csak ők felelősek, ez utóbbiak az ország romlásáért. A hit és a hitetlenség határvonala az emberi szíven keresztül húzódik, miként a jó és a rossz határvonala is. Igenis, imádkozunk az ateisták megtéréséért is, akár bal, akár jobb oldalon állnak, és a szenvedő Jézus fohászát ismételve még mentegetjük is vétküket, nem tudják, mit cselekszenek. Valljuk, a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentuma 8. pontjával, amelyre a szerzőpáros is hivatkozik, hogy Krisztus egyháza szent is, mert a feltámadt Krisztus lelke érteti, ugyanakkor bűnös tagokat foglal magában, és ezért szüksége van a bűnbánatra, a megújulásra, amíg a földön vándorol az égi haza felé, a bűnbánat és a megújulás útját járja szüntelenül. Valljuk, hogy Magyarország csak úgy lehet emelkedő nemzet, ha erkölcsileg megújul, ha az igazságosság és a gyakorlati szeretet lassú lépteit meggyorsítjuk, amint erre Szentatyánk első körlevele figyelmezteti a katolikusokat. Szabó Ferenc jegyzetét hallották Budapestről.
Békét adj, Uram, kérlek, békét a világnak.